Tovább népszerűsíthetik az amerikai bankcsődök a kriptopiac alapját képező decentralizált működést, ezt mondta a Mozaik Alpha alapítója. A virtuális tranzakciók jelentősége a digitális korban évről évre növekszik. Az elmúlt 5 évben egyre több, egyre jobb minőségű oktató videó érhető el az interneten, ezáltal a hozzá nem értők is közelebb kerülnek a piachoz. A bankválság és a dollár bizonytalan jövője egyre több ember érdeklődését keltheti fel a kriptopiaccal szemben, állítja a szakértő. Nehéz azonban különbséget tenni az élősködő és a valódi értéket jelentő kriptoprojektek között. Vidákovics Attilát Marosi Viktor kérdezte.
Mivel foglalkozik a kriptoanarchista?
Ez egy elég tág fogalom, hát melyik kriptoanarchista mivel foglalkozik. Nyilván valamivel, ami a témához kapcsolódik, de hát a legtöbb kriptoanarchista az a decentralizált világ minél gördülékenyebb megszületésén és elfogadtatásán dolgozik, ami most nagyon jó úton halad. Nyilván itt egy nagyon szomorú helyzet az elősegíti ezt a mozgalmat, mert itt a bankcsődök, meg az amerikai dollárnak a bizonytalan jövője mindig volt, csak nem létezett még egy alternatíva mellette. Tehát azért sem 2008-ban, sem előtte egyik nagy bankcsőd hullámnál sem volt olyan lehetőségünk, mint ami ma nyitott.
Ja, de akkor ez jót tesz a kriptónak?
Hát ezt ketté kell választani, mert hogy az árfolyammal mit csinál, azt nehéz megjósolni, könnyű belemagyarázni, hogy az árfolyamokat ez fel fogja lendíteni, azért ebben ne legyen mindenki annyira biztos, és nem azt mondom, hogy nem fogja, csak van egy csomó minden, ami meg ellene szól, hogy az árfolyamok emiatt nagyon-nagyon hirtelen és a közeljövőben erősödni fognak. Ellenben az elfogadtatása is, hogy az emberek nyitottabbá válnak és megértik, hogy miről szól a valódi decentralizáció, annak nagyon jót tesz persze.
Mi van azzal, aki nem fogja sose megérteni és nem tudja magáévá tenni?
Nem való mindenkinek a mai jelenlegi állapotában, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, tehát nem, abszolút nem való mindenkinek, viszont egy igazi kriptoanarchista, és aki evangelizációval foglalkozik, annak az a dolga, hogy mindenkivel megértesse, hogy meg kell ismernie. És ezt én vallom is, tehát ilyen nagy feltett kézzel egy ilyen kereszt, hogy mindenki fektessen kriptóba, nem. Egyáltalán nem. És nem is nagyon szeretem, hogyha ilyet hallok. Azt viszont nagyon szeretném, ha mindenki megfogadná, hogy hátrányba fog kerülni, hogyha egyáltalán nem ismeri ennek a logikáját, ennek a működését, és az nem ugyanaz, hogy a vagyonát kriptóba fekteti, mint hogy tanulási céllal vásárol 1-2-3-5 ezer forintért, és megismeri a működését, úgy, hogy a való életben teszteli, próbálgatja és használja. De szerencsére egyre könnyebb megtanulni, egyre jobb felületek, egyre jobb alkalmazások vannak, és egyre ügyesebb oktatóanyagok vannak, és tehát azért itt 2017-ben indult be, hogy elkezdtek beszélni influencerek a kriptókról, azért az utóbbi 1-2 évben őrült tempóban elkezdett javulni, és egyre többet hallok olyan új influencereket, akik látom, hogy értik, amit beszélnek.
Ez mindig téma, szóval mióta az eszemet tudom, azóta mindig beszéltek róla, hogy átalakul a világrend. De hogy közben ez a dolga nem a világnak, hogy átalakul.
Pontosan,
folyamatosan.
Folyamatosan átalakul.
De például a kriptó az például hogyan tudja ezt lekövetni? Vagy hogyan tud két lépése előrébb lenni? Kell-e, hogy két lépése előrébb legyen a kriptó?
Hát itt rengeteg komponensre lehet bontani, meg funkcióra, meg szolgáltatásra, attól függ, hogy miről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a kriptó bizonyos szempontból nem 2, hanem 100 lépésre előrébb jár. A decentralizált pénzügyekről beszélek, hiszen benne van a lehetőség a technológiában, hogy valóban igazságosan tudjon működni, úgy, hogy senki nem jut úgy extra hatalomhoz, hogy azt nem érdemli meg, és vissza tudjon vele élni. De nem tartunk itt, tehát az fontos látni, hogy nem tartunk itt, viszont abba az irányba megyünk. És ehhez nincs másra szükség, csak arra, hogy az emberek értsék, hogy hogy működik, tudják megkülönböztetni azt a kriptok projektet, ami tényleg a társadalom érdekét szolgálja, és tud úgy működni, meg tudják megkülönböztetni azokat a projekteket, amik kitélősködnek egy ilyen
hát
új rendszeren.
Hát ezt hogy tudod megkülönböztetni? Hát ez majd, hogy nem lehetetlen, nem?
Nem könnyű megkülönböztetni, de nem lehetetlen, hogyha valaki már érzi a lüktetését, átlátja, és tudja értelmezni az összefüggéseket, akkor azért jó valószínűséggel meg tudja állapítani.
De milyen lüktetés, milyen következtetések?
Ugye nem mindegy, hogy hogyan indul el egy projekt, és nem milyen utat jár be. Egy decentralizált projekten a felhasználók dolgoznak. Azok dolgoznak azon, hogy az egyre jobb és jobb legyen. Ugye nincs olyan rendszer, ami kész van, hát nem véletlenül ad ki mindig újabb és újabb verziót, akármelyik operációs rendszer, gyártó vagy bármilyen informatikai terület, ezeken folyamatosan kell dolgozni. De hogyha ezen azok dolgoznak, akik használják, és valóban decentralizáltan, és van egy igazságos működési rendszer, hogy aki beleadja a munkáját, hozzáteszi a tudását és az idejét egy rendszerhez, az megfelelő jutalmazásba részesül igazságosan, és utána azt a munkát mindenki tudja használni, és nincs elzárva egy-egy csoport részére az az előny, amit kínál, akkor ez egy nagyon jó jel. Hogyha egy projekten nagyon sokan dolgoznak, egyébként minden hónapban jön egy riport az egyik szolgáltatótól, aki azt nézi, hogy milyen csoportok és hányan dolgoznak egy-egy projekten. Ugye ez azt jelenti, hogy hány száz új ember csatlakozott a fejlesztői csoporthoz, és ez azt jelenti, hogy egyszerűen online beírják az ötleteiket, javaslataikat, kódokat írnak, beszavazzák, ugye a közösség szavazza be, hogy melyik kódsor kerüljön be. Ez egy igazi élő, azért mondtam, hogy lüktet, mert ez egy élő dolog, aminek megvan a dinamikája, megvan a fejlődési útja. Ugye itt ilyen all rendszerek összeállnak, amik tényleg az igényeket szolgálják ki, és nagyon jól találkoznak ezek az igények és ezek az érdekek, akkor ez egy jó rendszer.
Szerintem már korábban beszéltünk arra példáról, hogy a kosaras kártya, hogy olyan a kripto, mint a kosaras kártya volt annak idején.
Az az NFT, akkor... az nem a kripto, az igen, az a
jó,
a
kripto, igen, de ugye a kriptoval is párhuzamba hoztuk valamiért, de már nem emlékszem miért.
Hát az NFT kapcsán.
Lehetséges, csak ezt kell megérteni, hogy ne úgy tekintsük rá, mint egy ilyen aranytojás tojótyúk, mert ez bármikor véget érhet. Tehát a kriptoval ez ugyanaz megtörténhet, nem?
Tehát a kosaras kártya, annak a digitális változata az NFT, és annak a létezését a blokklánc technológia, tehát a kriptovilág tette lehetővé. Tehát a kosaras kártyát nem tudjuk összehasonlítani a technológiával. Maga a technológia és az, amit elhozott a társadalomnak, az már nem tud földbe állni. Ugyanis ahhoz az kell, hogy megszűnjön az internet és megszűnjön az áramellátás a világon. Egyébként ezt már nem lehet elindítani. Tehát ez kiment, ez teljesen open source, ez a tudás és ez a technológia a világi az embereké. Ezt nem uralja egy cég, nincs a tetején egy Facebook, vagy egy Meta, vagy egy Microsoft, vagy Kína, Oroszország, Amerika, hanem ez a világé. Nincs, aki lekapcsolja, nincs, aki leállítsa. Egészen addig ez működik, ameddig van egyetlen egy ember is, aki jövőt lát benne.
Vidákovics Attilát, a Mozaik Alfa alapítóját hallották. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kísérletek féléves felfüggesztését kérik technológiai óriások vezetői. Az elmúlt hónapokban több forrás is veszélyesnek nevezte a ChatGPT-t. A Tesla vezérigazgatója Elon Musk biztonsági protokollt kért a szoftvert fejlesztő cégektől. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa szerint a nyílt levél inkább a vetélytársak helyzeti előnyének korlátozásáról szól. Bányász Péter hozzátette, hogy ennek ellenére fontos, hogy a mesterséges intelligencia szabályozott legyen. Maurer Kristóf interjúja.
Rohamosan népszerűsödik a mesterséges intelligencia. Az elmúlt hónapokban a nagy közönség is úgymond több különböző oldalon tapasztalta meg a képességeit. Gondolok itt a képgenerálásra vagy a szövegírásra. Ugye rengeteg olyan funkciót hoz ez az életünkbe, amire korábban nem is gondoltunk volna, viszont én inkább most a veszélyeivel foglalkoznék kicsit. Először is egy kicsit ilyen kiskapu jelleggel, egyetemi szempontból, mennyire képes egy egyetem védekezni, például a ChatGPT ellen.
Ez attól függ, hogy egyáltalán mi ellen kell védekezni. Az elmúlt időszakban rengeteg olyan hír, rengeteg olyan beszélgetés zajlott, ami a ChatGPT beadandó dolgozatok, diplomamunkák és egyébek kapcsán jött elő. Erre mindenki különböző válaszokat adott, voltak egyetemek különösen, mondjuk New Yorkban, hogy mindenképpen tiltani kell, még az IP címeket blokkolni. Ezek számomra meglehetősen furcsa elgondolások, ugyanis nem gondolom, hogy a probléma félreértéséből fakad. Az, hogy egy hallgató nem feltétlenül saját kultfő alapján készít egy beadandó dolgozatot, egy szakdolgozatot, bármi egyébet, ez nem újdonság. Mesterséges intelligencia előtt is ez volt épp a szakdolgozat, diplomamunka védéseknek a lényege. Tehát az, hogy mesterséges intelligenciával kezdik a hallgatók ezt kiváltani adott esetben, ez szerintem nem lóhú. Arról nem is beszélve, hogy ChatGPT-nek vagy más platformoknak ebben való hasznosíthatósága, azt gondolom nagyon nem egyenszilárd. Ugyanis eltérő minőség eltérő külvonalon képes a különböző területekről megfelelően írni az általunk kívánt feladatokat. Tehát ahhoz, hogy igazán jó beadandó dolgozatot, szakdolgozatot lehessen írni ezen alkalmazások segítségével, ahhoz kell egy komoly tudás a hallgató részéről. Észre kell vegye azt, hogy ír tévesen, milyen nem valódi információkat ír bele a mesterséges intelligencia abba a dolgozatba. Én azt gondolom, sokkal több rákészülést feltételez. Arról nem is beszélve, hogy sokan úgy gondolnak a ChatGPT-re, mint a Google-re, hogy beírjuk, amit szeretnénk, kapunk valami találatot a Google vagy a ChatGPT segítségével. Ez részben igaz, csak hogy az mennyire hasznos tartalom, az azon múlik, hogy mennyire tudja alkalmazni a hallgató, a felhasználó, akár a Google kereséseket megfelelő operátorokkal, egyebekkel, vagy ugyanúgy a ChatGPT-vel. Mert hogy a ChatGPT megadott szöveges dokumentumok alapján PowerPoint-ot készít, az Excel táblákban a képleteket megoldja, és egyébként diagramon vizualizálja a számunkra ezeket. De ez nem úgy megy, hogy csak szimplán beírjuk, hogy csináld meg ezt, hanem ismerni kell azokat a megfelelő, nevezik most az egyszerűség kedvéért parancsoknak, amelyek segítségével mindezt megtesz. Tehát ahhoz, hogy az emberek, akár egyetemi hallgatók, ezeket megfelelő szinten tudják alkalmazni, én azt gondolom az oktatásnak, és különösen a felsőoktatásnak is szerepe van. Abban, hogy ezt megtanít. Mert ugye állandó aggodalom, hogy a robotok, a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat. Én azt gondolom, az az ember fogja elvenni a munkánkat, aki használ a mesterséges intelligenciát. Márpedig ahhoz, hogy a hallgatók, a dolgozók gyakorlatilag megfelelő módon használják ezeket, a versenyelőnyt tudják növelni, ehhez olyan ismeretekkel kell rendelkezzenek, amiben az egyetemeknek felelősségük van, hogy átadják.
Nyilván ez itt inkább egy kisebb példa volt, és természetesen a ChatGPT nem egyenlő a bölcsek kövével, azonban egy olyan kérdést vet fel, hogy közeljövőben mire lehet használni, ugye magának az OpenAI-nak, akik ugye a ChatGPT-t fejlesztik, a vezetője azt mondta, hogy a következő hónapokban, években jelentős veszélyt jelenthet ez a társadalomra, hogyha nincsen megfelelően használva. Pontosan milyen veszélyre gondolt itt, és hogyan lehet ezt jó irányba terelni?
Én azt gondolom, hogy ez nem az éveknek a zenéje, hanem ez már most történik. Tehát vannak olyan videók YouTube-on is, amin például a ChatGPT-t tökéletesen lehet arra használni, hogy különböző kódokban sérülékenységeket találjon, és ezeket a sérülékenységekre javaslatokat adjon, hogy hogyan lehet befoltozni. Ez ugye nyilván nagyon fontos védelmi oldalról, etikus hackereknek és másoknak, akik ezzel foglalkoznak. Na de hogyha valaki azért akarja használni, hogy itt támadjon meg elektronikus információt, rendszereket így hatoljon be a hálózatokba, ezt a ChatGPT és más AI platformok jelentősen támogatják. Ráadásul ezeket a javaslatokat, amiket a ChatGPT is tesz, programnyelvekben egyikről a másikra fordítja szinte azonnal, tehát nagyon komoly szerepe lehet ezekben. De nem csak a klasszikus értelemben vett kibertámadásokban van nagy szerepe. Óriási viralitást kapott Ferenc pápáról egy olyan kép, amiben egy fehér dizájner kabáttal sétált az utcán. Az, hogy a dezinformációra, a befolyásolásra, az álhírek terjesztésében mennyire komoly hatást tudnak gyakorolni ezek a mesterséges intelligencia által gerjesztett képek vagy hangok, az egy nagyon komoly dolog. Van olyan mesterséges intelligencia alkalmazás, aminek a 2 percig rögzítik a felhasználó hangját, utána gyakorlatilag azt a hangot képes megtanulni, és a leírt szöveget ennek a hangnak felhasználásával tudják alkalmazni. Na most ez például egy unokázós csalásban, amikor mondjuk a idős szülőket, nagyszülőket fölhívják a szerettük nevében, és az ő hangjában képelik be, hogy ez is ez történt velem, külföldön vagyok, egy barátom, érted meg, hogy rajta keresztül küldjél pénzt, mert különben óriási bajba kerülök, hogyha ezt a szerettünk hangján történik, még könnyebb átverni bennünket, pláne az izgalomtól, a féltéstől. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan terület van az életben, ami igenis a biztonságunkat veszélyezteti, és már most.
Ön is említette itt a dezinformációt és ezeket a telefonos átveréseket például, nem is véletlen, hogy az Europol figyelmeztetést is adott ki az ilyen jellegű kiberbűnözésekkel kapcsolatban, viszont egy ugyanolyan másik hír a hétről, hogy Elon Musk és Steve Wozniak, akik tech óriások vezetőiként ismertek, ugye ők azt mondták, hogy 6 hónapig fel kellene függeszteni az összes ilyen jellegű publikus fejlesztést. Van-e ebben igazság, vagy esetleg realitás, hogy valami ilyesmi bekövetkezzen, és ezek kicsit jobban cégek által kontrolláltabbá váljanak?
Én meglehetősen cinikus alkat vagyok. Elon Musk nagyon sokszor ugye a világ megmentője pozíciójába kívánja helyezni magát, viszont rendre kiderül, hogy gyakorlatilag a saját anyagi jóléte érdekében tesz olyan bejelentéseket és egyebeket, amivel igazából csak a saját vagyonát növeli tovább. Tehát az ő részéről nekem ez picit furcsa hangzik, már csak azért is, mert az OpenAI-ba annak idején ő is nagyon sok pénzt investált, amikor nem értett egyet azzal az irányjal, ami a fejlesztésben megvalósult, akkor kiszállt belőle. Jelenleg óriási aggodalom van a nagy tech cégek között, hogy ezeket az alkalmazásokat hogyan fogják fejleszteni. Gyakorlatilag a Microsoft, amikor nemrég 10 milliárd dollárt feszített OpenAI-ba, akkor a Google-ben akkora aggodalom alakult ki, hogy visszahívták Larry Page-éket, hogy segítsenek ezen a problémán túllendül. Hiszen mindent is a Microsoft a saját szolgáltatásaiba akar integrálni. Úgyhogy nekem ez inkább a vetélytársak helyzeti előnyének a, hát mondjuk úgy, mesterséges korlátozására utal, mint sem valódi félelemben. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelni, nem kell szabályoznunk a mesterséges intelligencia fejlesztést és alkalmazást. Az Európai Uniónak van is erre kísérlete, amely különböző kockázati szintekbe sorolja a különböző mesterséges intelligencia platformokat. Tehát ez egy igenis valódi probléma. Én az őszinteséget hiányolom ezekből a kijelentésekből.
Bányász Pétert hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát. 7 óra 56 perc van, 4 perc múlva 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.